Az európai petíció egyik fontos pontja tehát az, hogy a férfi és a nő házasságán alapuló családot elismerjék és kiemelt jogi védelemben részesítsék. A fejlett nyugati társadalmak törvénykezésében egyre nagyobb teret nyer a gender ideológia, mely szerint mindenki szabadon megválaszthatja a saját nemi identitását. Ehhez kötődően különböző nemi identitásformák határozhatók meg. Melyek ezek az egyház szempontjából megközelítve? Ezzel kapcsolatban kerestük meg Harsányi Pál Otto ferences erkölcsteológust, hogy segítsen hozzá a problematikához kapcsolódó fogalmak tisztázásához.
A nemi önazonossággal kapcsolatos állapotokat három csoportra oszthatjuk. Az első ezek között az úgynevezett interszexuális állapotoknak a csoportja. Ez egy meglehetősen heterogén csoport. Ide sorolhatjuk a köznyelvben is használt hermafroditizmust, pseudohermafroditizmust, és az úgynevezett gonádikus diszgenezist, amikor az ivarmirigyek fejlődése nem megfelelő. Ezek olyan állapotokat jelölnek, amelyeknek testi, fizikai, azaz fenotípusos tüneteik vannak. Ezek a fizikai tünetek akadályozzák az illető személy harmonikus fejlődését, és így pszichikai, pszichoszexuális hatása is van az illető személyre. A második kategória az kevéssé ismert, az úgynevezett transzszexualitás vagy transzszexuális szindróma. Ez egy ritka pszichiátriai szindróma, amelyet a genotípus által meghatározott, tehát az ember génjei által meghatározott, és testileg, azaz fenotípusosan megnyilvánuló nem, és a pszichikusan megélt nem közötti állandó konfliktus jellemez. Ez utóbbi alapja a nem identitás kialakulása. A felnőtt transzszexuális nem többé-kevésbé szenved el valamilyen fajta kellemetlenséget a nemi identitásával kapcsolatban, hanem biztos meggyőződése, hogy ő nő férfi szervezete ellenére, vagy ritkább esetben, hogy férfi, pedig női szervezete van. Így ezek a személyek úgy élik meg testüket, mint rajtuk kívülálló, nem hozzájuk tartozó dolgokat. Jóval gyakoribb az úgynevezett transzvesztitizmus, amely során az illető személy a másik nem ruhadarabjait viseli, hogy átmeneti tapasztalatot szerezzen a másik nemi identitásáról, különösebb szexuális vágy és az ellenkező nemi identitás tartós átvételének szándéka nélkül. Létezik az úgynevezett fetisisztikus jellegű transzvesztitizmus, amely már a pszichoszexuális szféra zavara. Ez az orgazmus eléréséhez tartja szükségesnek az ellenkező nemi ruhadarabjainak felvételét. Ezek a személyek általában heteroszexuálisok, a női nem ruhadarabjainak viselése szimbolikus jelentőségű a számukra, amely a fétisizmusra vezethető vissza. A gyakorlatban persze számos átmeneti forma létezik, amely előrehaladó változást is követhet, és ez a terápiás beavatkozásokat egyre nehezebbé teszi. Tehát még egyszer, ez a három kategória a fizikai szinten megjelenő interszexuális állapotok, amelyeket a köznyelv régebben hermafroditizmusnak vagy annak a különböző változatainak jelölt meg. A második a transzszexualizmus vagy transzszexualitás szindrómája, ami egy rendkívül ritka, 1/30 000 vagy még ritkábban előforduló pszichiátriai állapot, és a harmadik, amivel a médiákban is leginkább találkozunk, a transzvesztitizmus, a gender vagy gender elmélet, amelyik az ember nem identitásának a szabad megválasztását tartja szem előtt, és ezt védendő értéknek tartja. Mielőtt még tovább folytatnánk reflexiónkat, meg kell állapítani, hogy teljesen mindegy, hogy az illető személy, vagy az illető személyek csoportja ezeket támogatja vagy nem, minden embert egyaránt megillet az emberi méltóság, attól függetlenül, hogy bármelyik állapotba tartozik ezen három közül, vagy ezekről pozitív vagy negatív erkölcsi véleménnyel rendelkezik.
A keresztény hagyomány számára a szexuális önidentitás fontossága hogyan ragadható meg?
A cél ezekben a terápiákban, amikor segíteni akarunk, vagy segíteni akarnak a szakemberek azokon az embereken, akik teherként élik meg a test és a lélek között megbomlott egyensúlyt, az a céljuk, hogy a lelki identitást, a lelki nemi identitást újra összhangba hozzák a fizikai megjelenéssel. Ha például a transzszexualitás szindrómáját 4-5 éves korig diagnosztizálják, akkor a pszichoterápiának igen jó lehetőségei vannak. Felnőtt korban a pszichoterápia gyógyszeres kezeléssel kiegészítve enyhítheti a diszonanciának ezt a keserves állapotát. Bizonyos esetekben a fenotípus, azaz a fizikai megjelenés műtéti megváltoztatása valamit segít, azonban ez sem csodaszer, és ennek az alkalmazhatósága igen-igen korlátozott. Még fontosabb azt megállapítanunk, ami a katolikus gondolkodásnak az alapvonala, hogy ahogy igaz, hogy a test egy gondolkodó, érző ember által nyeri el az értelmét, Úgy igaz az is, hogy a test nem tekinthető szabadon manipulálható valóságnak, mint egy alapanyagnak. A test ugyanis a személyes lét terve, amely értelmet hordoz, és amely nem fordítható ki önmagából anélkül, hogy a személy integritása komolyan ne sérülne. Elios Greccia, a Szent Szív Katolikus Egyetem bioetikusa nem tekintheti alkalmazhatónak a terápiás alapelvet a transzszexuálisak sebészi gyógyítására, így a pszichoterápia marad az elfogadható eszköz. Egész kivételesen és alaposan kiértékelt esetekben lehet helye a sebészi beavatkozásnak is, amely azonban mindig csak enyhíti a tüneteket, de nem gyógyítja oki szinten azokat, így úgynevezett palliatív terápiának tekinthető.
Az egyház álláspontja szerint ezek az állapotok egyes esetekben terápiás módon orvosolhatók. Milyen alapértékekre építve végezhetők el ezek a terápiák?
A katolikus gondolkodásban és a katolikus erkölcsteológiában jól ismert a totalitás elve, vagyis a terápiás alapelv, amely megengedi akár egészséges szervek, testrészek eltávolítását is a teljes ember pszichofizikai egészségének helyreállítására, így ez a beavatkozás nem minősül csonkításnak, vagy a fizikai épség szándékos csorbításának. Az egyébként helyes alapelv 12. Pius pápa idején, a 40-es évek végén, 50-es évek elején született. Esetünkben, amikor a transzszexuális szindrómáról beszélünk, a korrekciós műtéti eljárások nem a probléma okának megszüntetésére irányulnak, hiszen az pszichés mentális természetű. A műtét így kárt okoz, de arányosan elvárható gyógyulás nem. Az irodalomban fellelhető és a műtéti beavatkozások mellett és az ellen szóló érvek közül a tiltó vélemény az elővigyázatosabb, a megengedőbbek csak az erkölcsi valószínűség kategóriájába esnek. De miután ezeket a részletes elveket megemlítettük, újra szeretném megismételni azt, hogy az emberi személy annak a testi és a lelki minőségében célt és értelmet hordoz. Ennek a célnak és az értelemnek a felismerése az emberi lelkiismeret, a helyesen formált emberi lelkiismeretnek a feladata. Így az embernek a nemi identitása az nem választható meg általunk, hanem ez egy adottság. Nem könnyű persze a lélek és a test, tehát a fenotípusosan megjelenő nemi identitás és a pszichoszexuálisan lelki értelemben vett nemi identitás megbomlott egyensúlyának a helyreállítása. Ami számunkra az iránymutató és a lényeg, hogy itt nem egy szabadon megválasztható dologról van szó, hanem emberlétünk, személyes létünknek egy meghatározó eleméről, úgy is mondhatnák, hogy konstitutív eleméről, ugyanúgy, ahogy nem kérdőjelezi meg senki, hogy a májra vagy a vesére szükségünk van-e, és annak a gyógyítása milyen nagyobb egység keretében történik, ami a szervezetünknek a jólléte. Ugyanilyen, vagy ehhez hasonló alapelv, hogy az embernek a nemi identitása, annak a fizikai alapjai, a génjei, a gonádikus neme, és utána a családban megkapott nevelése által, hogy válik ez később pszichoszexuális nemmé, ez alkot egy egységes keretet, amit mi a személyfogalommal írunk le. Ennek a személyfogalomnak pedig a létben vannak a gyökerei, tehát ontológiai, a filozófiának a létre vonatkozó reflexiójában gyökerező elemei vannak, és ez nem válhat az emberi döntésnek, vagy akár a terápiás beavatkozásoknak az önkényévé. Így tehát egy ontológiai, azaz lételméleti alapokon álló személyfogalom áll a keresztény hagyomány előtt, és ez a szenvedő személy, amennyiben a fizikai és a pszichoszexuális nem identitása között feszültség van, kezelhető, de ennek a kezelésnek bizonyos határokat be kell tartani, amelyben az óvatosság és a szigorúbb álláspontok követendőek.
Páter Harsányi Pál Ottó ferences erkölcs teológussal Somogyi Viktória készítette az interjút.